Elsődlegesen, amit figyelembe szoktunk venni, az ugye az, hogy a gyerekek táplálkozása az milyen minőségű. Komoly szegénységi kockázatot jelent, ha egy gyerek csak lisztes árukat, cukrozókat tud enni, mert ez a legolcsóbb és a legegyszerűbb, és nem jut hozzá minőségi táplálékhoz, mint amilyen a fehérje, a vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok, és ez nagyon súlyosan veszélyezteti a gyerekek fejlődését, agyműködését, fizikai aktivitását is, tehát ez biztos, hogy nagyon fontos. A másik nagyon fontos dolog a lakhatással összefüggő kérdések. A komfortfokozat is nagyon fontos, és itt nem a mosógép az elsődleges kérdésem, az, hogy például, hogy van-e folyóvíz, van-e angol WC a lakásban, hogy van-e megfelelő fűtés, biztosítható-e, hogy a gyereknek legalább egy olyan sarok elkülöníthető legyen, ahol a saját holmiait tarthatja, és ahol tud nyugalomba tanulni, van-e villany a lakásban, mert ezek hiánya nyilvánvalóan nagyon súlyos szegénységet jelez. Ugyanígy a közlekedés, amit kevesen szoktak gondolni, hogy a gyerekek iskolába jutása, óvodába jutása, vagy szabad idős tevékenységhez való eljutása az nagyon sokszor akadályozott a szegény vagy mély szegénységben élő gyerekek számára. Ez nyilvánvalóan hátráltatja a fejlődésüket, a tanulásukat és sok minden egyebet. Na most azok a feltételek, amelyeket egyébként az Európai Unió vagy az OECD vagy mások néznek, azok Magyarországon sok nem olyan szegénynek tartott ember számára is luxusnak tűnnek, ilyen például, hogy új cipőt, új ruhát tudnak-e venni, vagy legalább egy hetet el tudnak-e menni nyaralni.
Az Európai Unió alapjogi ügynöksége által kiadott jelentésben valóban szerepel az, hogy aki igen, nem tud nyaralni, nincs autója vagy telefonja, a szegénynek minősül, vagy annak a családnak a gyereke szegénynek minősül. Magyarországon nagyon sokan nem határozzák meg magukat szegényként, holott nem voltak 30 éve nyaralni, soha nem volt autójuk.
Én a problémát nem is a nyaralásban látom, bár nyilvánvalóan az is nagyon fontos lehet, hiszen pihenésre mindenkinek szüksége van, hanem az, hogy a gyerekeknek ingerekben szegény a környezete, és nem ismer más, mint a saját lakóhelye. Például Budapesten van nagyon sok olyan szegény gyerek, aki életében nem volt még a budai várba, vagy nem volt a Margit szigeten, vagy nem volt egy úszodában, mert az már semmiképpen se fér bele a családi büdzsébe. Most nem beszélve a vidéken élő gyerekekről, akik mondjuk soha még nem hagyták el a település határát, és erre nincs is módjuk. Ez abban az értelemben is nagyon nagy szegénység, hogy lehet, hogy úgy tűnik távolból, hogy milyen nagyszerű, mert ott van a fűfa, a virág, és rohangálhatnak a mezőn. De ugye nyilvánvalóan nagyon nagy szükségük volna másfajta ingerekre, másféle benyomásokra, házba menni, vagy egy múzeumba, vagy az állatkertbe elmenni, ez nagyon sok gyerek számára nem adott. Tehát itt a nyaralás, nem arra kell gondolni, hogy valaki elmegy két hétre Spanyolországba, és hogyha ez nincs, akkor szegénynek minősül. De azt is tudjuk, hogy a szülők számára is rendkívül fontos volna a kikapcsolódás, hiszen ha azt várjuk tőlük, hogy tudják mindazokat a kötelezettségeiket teljesíteni, amelyekre a gyerekek nevelése során szükség van, akkor nyilván nekik is szükségük van arra, hogy ki tudjanak valamennyit kapcsolódni, mert egyébként ugye nincs föltöltődés. De mondanék azért ennél durvább dolgot is. Ugye ebben az évben nagyon sokat olvashattunk arról, hogy az egyébként ingyenes magyar iskola rendszerben az iskola kezdés átlagosan egy gyereknek 60 ezer forintjába került, és nagyon sok családnak kölcsönt kellett, személyi kölcsönt fölvenni magas kamatra ahhoz, hogy el tudja indítani a gyereket az iskolába. Én ezt egy nagyon fontos indikátornak tartom. Tehát, hogyha egy ingyenes iskola rendszerben 60 ezer forint egy gyerek beiskolázása, és mondjuk a kormányzati szándékok szerint legalább 3 gyerek van egy családban, és azok mondjuk mind iskolások, ez 180 ezer forint, és akkor ez még csak a kezdőpénz, és egyre több panaszt hallok arról, hogy az iskolák nem tolerálják, ha a szülőnek nincsen pénze rendszeres osztálypénzt befizetni, ha nem tudja a kirándulást megfizetni, ha nem tudja a színházi látogatásokat megfizetni, és ez nem csak azért tragikus, mert nyilvánvalóan a gyerek érdekei sérülnek, hanem azért is, mert ez stigmatizál, ez kirekeszt, ez ugye megbélyegez egy gyereket, mindenki tudja az osztályban, hogy ő az a csóringer gyerek, aki nem elég, hogy mindig használt holmiba jár, a legvacakabb iskola szerei vannak, de hát ő az, aki nem tud részt venni a programokban, ő az, aki mindig kimarad mindenből, és ezért még szemrehányást is tesznek a szülőnek, nem egyszer sajnos a gyereknek is. Tehát én azt gondolom, hogy komolyan kellene ezt vennünk, és nem kéne azokat az elemeket kiemelni, ami úgy tűnik, hogy luxus kérdés, hiszen Magyarországon sokkal alapvetőbb gondokkal küzdenek a családoknak egyébként, nem csak az a része, akiket a közvélemény a legszegényebbnek tart, hanem viszonylag magas jövedelemmel rendelkezők. Tessék kiszámolni, hogy két alkalmazott főiskolai egyetemi végzettségű szülő, ha 2-3 gyereke van, akkor a létminimum alá kerül. Tehát nem kell ahhoz munkanélkülinek, tanulatlannak, vagy nagyon nehéz élethelyzetűnek lenni, hogy valakinek napi gondjai legyenek, akár a közüzemi számlák befizetésével, akár a gyereknek a szükséges minimális eszközök, ruházat, utazási díj kifizetésére, vagy például a gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek ára olyan magas, hogy nagyon sokszor ez a családnak olyan váratlan kiadás, amit nem azért váratlan, mert hirtelen fölmerült egy hold utazás lehetősége, hanem azért, mert mondjuk meg kéne venni egy antibiotikumot, meg kéne rendelni egy szemüveget vagy egy hallókészüléket. Én ezt elfogadhatatlannak tartom.
Magyarországon mennyivel növeli meg a gyermekszegénység kockázatát, hogyha egy családban csak egy szülő neveli a gyereket, vagy gyerekeket, vagy esetleg az a gyerek fogyatékkal él?
Nagyon jelentősen. A három és több gyerekesek eleve 50%-uk ugye a létminimum alá kerül automatikusan, még akkor is, hogyha két kereső és két viszonylag jól kereső van a családban. Ha egy szülő van, vagy krónikus beteg, vagy fogyatékkal élő a gyerek, vagy a szülő, mert ugye erről is kellene beszélnünk, akkor az szinte automatikusan a szegénységi küszöb alá viszi a családot. Nemrégiben volt egyébként egy olyan jogi eset, ahol a bíróság jogerősen nagyon magas tartásdíjat ítélt meg egy szülőnek, aki egyébként maga nagyon magas beosztásban volt kormányzati intézményben, mert egy autista gyereket nevel, és föl kellett adnia a munkáját, amiatt, hogy a gyereket rendszeresen tudja azokra a különféle gyógyító programokra hordani, amikre szüksége volt, és a nagyon magas pénzre azért volt szüksége tartásdíjra, mert ezek ugyan elméletileg ingyenesek Magyarországon, de még a fővárosban még magas érdekérvényesítő szülő számára sem elérhetők, hanem bizony meg kell venni a magánellátást, és az kifizethetetlen, még jó jövedelem mellett is. Tehát ezt tudomásul kéne venni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ebből politikai kérdés lehet egy pillanat alatt csinálni, vagy ideológiai kérdés, hanem arról, hogy ha nem investálunk a gyerekekbe most, akkor részben elveszítik a boldog gyerekkor esélyét, és mi mindannyian elveszítjük annak az esélyét, hogy ők elégedett, sikeres, jól fejlődő felnőttként aztán képesek legyenek a társadalomnak, a közösségnek visszaadni abból, amit kaptak. Én szerintem erre kéne fókuszálni, és nem megpróbálni bagatellizálni ezeket az eredményeket.